Meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden élő igéjével. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk a mi Istenünket a 65. Zsoltár 8. versét énekelve. 65. Zsoltárunk 8. verse így kezdődik. Megkoronázod az esztendőt nagy sok javaita. Magasztaljuk tovább az Isten 167-es számú énekünkkel, 167. számú dicséretünknek valamennyi versét énekeljük el, mégpedig gyöj mondjunk hálaszót hűszájjal és hűszívvel.
Mert rajtunk itt pásztor,
Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése. Jöjjön attól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, Istennek élő igéje szól ma hozzátok, mely írva van Márk evangéliumában, mégpedig Márk evangéliumának a 8. fejezetéből olvasom az igét, 14. verstől egészen a 21. versig tartó igerészt. Az igé hosszúságára való tekintettel, nyugodtan leülve, figyelemmel hallgass. De elfelejtettek kenyeret vinni, és mindössze egy kenyér volt velük a hajóban. Jézus figyelmeztette őket, tanítványokat is így szólt: vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától. Erre tanakodni kezdtek arról, hogy nincs kenyerük. Amikor ezt Jézus észrevette, így szólt hozzájuk: mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát, még mindig nem veszitek észre, és nem értitek? Még mindig olyan kemény szívűek vagytok? Van szemetek, és mégsem láttok. Fületek is van, és mégsem hallotok. Nem is emlékeztek. Amikor az 5 kenyeret megtörtem az 5000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Így feleltek: 12. És amikor a 7 kenyeret törtem meg a 4000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Ezt mondták: 7-et. Erre Jézus újra megkérdezte: még mindig nem értitek? Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk, és közöttünk gazdagon sok gyümölcsöt terembe az ő dicsőségére. Gyertek most! Ezért! Istenünk, örökkévaló Atyánk a Jézus Krisztusban, Te, aki igazgatod a mi életünket, igazgatod ezt a világot, fenntartod bölcsen, és úgy, ahogy megteremtetted, gondozod, Te hozzád fordulunk, mert csak Te vagy a mi oltalmunk. Köszönve neked, Istenünk, az elmúlt napokat, köszönve és hálákat adva, megállva és valóban elég tárva lelkünk meg annyi gondját, meg annyi nehézségét, de meg annyi örömét is és háláját. Istenünk, testiekben, lelkiekben gondviselő Úr vagy, ki figyelsz teremtményeidre, ki nem csak figyelsz rájuk és ránk, de meg is hallgatsz bennünket, és válaszolsz is a mi fohászainkra. Mindezt az Úr Jézus nevéért kérjük, és egyben az ő nevéért köszönünk. Így, Urunk, hozzuk eléd ezen a mai napon hálánk, köszönetünk mellett a mi bűneinket és gyarlóságainkat. Így hozzuk eléd, Urunk, nagyra vágyásunkat. Így hozzuk eléd türelmetlenségünket. És drága Úrunk, hozzuk eléd a mi meg annyi mulasztásunkat, meg annyi bűnünket, melyel eltávolodtunk Te tőled. Kérünk, bocsáss meg ezeket, melyekkel megbántottuk a mi testvéreinket, a mi szeretteinket. Kérünk, Atyánk, hogy Te tegyél bennünk új szívet, új lelket, Te újítsd meg mindezt, Úgyhogy ahogy itt vagyunk előtted, úgy legyünk holnap is, nyitott szívvel, nyitott lélekkel, bűnbánóan, de egyben várva a megújulást. Kérünk, Urunk, minden egyes nap, így újíts meg bennünket, a Te szent lelked erejével, jelenlétével. Engedd, hogy az hasson át bennünket, az szűjön újjá minket minden napra, ne csak szeretteinknek, hanem neked is, Urunk. Mindezt kérjük Istenünk Jézus nevében, és az ő nevéért. Így hallgass meg minket, ezen a mai napon is. Amen. Készülve, testvérek, az igének a meghallgatására, énekeljük a 438-as számú dicséretet, mégpedig a 438-asnak a 8. versét. Ez a 32. Zsoltár dallamára éneklendő Ó, mely boldog az oly ember értében. A 8. verszak így kezdődik, adjad, egymás közt legyen egyességek. Alapján ma az Úr szólni kíván közöttetek, melynek alapján ma én is kívánom hirdetni az ő lelkének a segítségével az ő üzenetét. Írva van Márk evangéliumában, a már felolvasott evangéliumból olvasom az igét, a 8. fejezet 18. versétől a 21. terjedő verseket. Amikor az 5 kenyeret megtörtem, mondja Jézus, az 5000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyér darabokkal? Így feleltek 12-t. És amikor a 7 kenyeret töltem meg a 4000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyér darabokkal? Ezt mondták a tanítványok, 7-et. Erre Jézus újra megkérdezte, még mindig nem értitek? Foglaljuk el. Kedves testvérek, nem mindenki szereti a matematikát, meg a különféle számításokat, számolásokat, ezzel együtt én is így vagyok, és kicsit aggódtam és féltem is, amikor Isten ezt az igét a szívemre helyezte. Hisz nem voltam jó matekos. Ez bevallom őszintén, így az elején. Viszont, hogyha a pomázi kis ládikára gondolok, amely nem messze van a hivatal épületétől, azaz arra a ládikára, amelybe a adományainkat tehetjük, az ehető, iható, tartós élelmiszereket, adományokat, akkor már is megkönnyebbült a szívem és a lelkem, tudva azt, hogy nem kell nagy matematikusnak lennem és lenni ahhoz, hogy Isten szerint tudjak adni. Hogy Isten szerint tudjunk adakozni a jó időben, a jó helyen. Hisz sokan szeretnének adakozni, sokan szeretnének adományokat elhelyezni, de van úgy, hogy lehet, hogy a jó időben teszik ezt, de nem a jó helyen. Sokan szeretik átadni az adományokat személyesen. Kézből kézbe, szívből szívbe. Nem valakiken keresztül, nem valamin keresztül, hanem személyesen. És mikor ez megtörténik, akkor valóban csodát élhet meg az ember. És engedjétek meg, hogy elmondjam, én magam is, ha nem is vagyok túl jó matematikus és számoló, mégis Isten szívemre helyezte ezt az igét, ezeket az igéket, hogy hozzam el ma közétek. És ez indított el, ez a kis ládika, a ládikán szereplő utasítás, vagy kérés, az az ige, odd meg a kenyeredet az éhezőkkel. Azaz a rászorulókkal. Ez az ézsaiási ige lehet felszólítás, lehet kérés. És persze átmehet egy kérdésbe is. Megosztod a kenyeredet az éhezőkkel? Ha így szerepelne ez az ige azon a ládikán, akkor még inkább az ember lelkére és szívébe hatolna Isten. De azt hiszem, így is eléri a célját. Hát ez a gondolat indított arra, hogy ma a mindennapi kenyerünkkel kapcsolatosan foglalkozzunk. Az evangéliumokban Jézus többször valami furcsa számolásra ösztökéri a tanítványokat. Azt mondja, adjátok össze, vonjátok ki, na, és akkor mi az eredmény? Miért volt ez érdekes számolás? Azért segít ebben a válaszban, legalábbis a válaszban, hogy elképzeljük magunk előtt a kenyér csodát. Sőt, a kenyér csodákat, nem egyet, hanem a kettőt. És sokan összetévesztik, sokan összekeverik a 4000 és az 5000 ember megvendégelését. Most vagy 4000 volt, vagy 5000 volt. Mennyi volt? Most melyik volt? Melyik történt meg? Elmondom, hogy mindkettő. Bár ezt gondolom sokan tudták is közülünk. Mindkettő. Ott van Jézus, és azt a rájellemző három mozdulatot megteszi. Mind a két csodánál. Mind a 4000 ember, mind pedig az 5000 ember megvendégelésénél. Mit csinál? Veszi a kenyeret, az első mozdulat. A második. Hálát ad. Majd megtöri. Veszi a kenyeret, hálát ad, majd megtöri. Nem tudom, hogy hányan imádkoznak közülünk az asztalnál, mikor leülnek étkezni. Talán reggeli, talán vacsora vagy ebéd közben. De az is lehet, hogy nem éppen otthon étkeznek, akkor vajon megtesszük-e mi magunk is ezt a hármat, ezt a jézusi hármasságot? Megtesszük-e, akár lélekben, szívben, nem csak kimondott szavakban, nem csak, hogy a látszat meglegyen, nem csak kegyességből, hogy igen, lássák, hogy én milyen jó imádkozó ember. Bár manapság az emberek inkább már titkolják, inkább szégyellik, mint sem, hogy kimutassák. De megtesszük ezt, hogy vesszük a kenyeret, hogy hálát adunk, és megtörve szétosszuk a családunkat. Nem csak a családfő teszi ezt meg, férfi az asztalnál, az apa, a férj, hanem megteszi ezt a nő is, az anya, a feleség, a nagymama. Sőt, mi több, megteheti ezt a gyermek. Aki eljár a hittanórára, aki ott van a gyermekisten tiszteleten, aki eljár az ifibe, és lehet, hogy az Istenhez nem közel lévő szülőket Istenhez közel viszi. Ezzel, hogy ő megteszi ezt a három dolgot. Mert lehet, hogy megteszi. És testvérek, Jézus odaadja a tanítványoknak. De vajon kinek adja oda? Az öt kenyeret hogyan osztotta 12 felé? Jó kérdés. Vagy nem osztott volna mind a 12-nek? Csak nézelődött volna némely tanítvány, és munkanélkül ott áll. Hát nem hiszem. Isten világában nincsenek munkanélküliek. Ott nem áldogálnak csak úgy az emberek a semmiben. Nem úgy van, hogy Lacika dolgozik, és körbeáll mindenki, és nézi, hogy mit csinál a gödör kellős közepén. Az egyik a lapátot támasztja, a másik vakarózik, a harmadik iszogat, a negyedik cigarettázik egyet. Nem itt megy ez. Itt nem csak Lacika dolgozik, vagy Józsika, vagy mondhatnák mást is. Isten világában mindenkinek van szolgálata és munkája. Tehát mindenki kapott a kenyérből, hogy igenis ossza. A maradék 12 kosár azt mutatja, hogy valószínűleg mindenki kapott egy kis darabot, aztán ment, megtörte, odaadta valakinek. Aztán megint megtörte, odaadta, és még mindig maradt, hogy tudjon adni, még mindig maradt, és a végén mindegyikhez került egy kosár, és abba szedték össze a maradékokat. Testvérek, ez azt jelenti, hogy a tanítványok megkapták, ők továbbadták, és tovább törték. De hogy megmaradt, ha azt a kicsit is elkezdték még tovább tördelni? Na ez az. Hasonlóan történhetett ugyanígy a 4000-rel is, 4000 emberrel is, ahol 7 kis kenyeret találnak a tanítványok. Hát az sem osztható sehogy sem 12-vel, ahogy számolunk. De amiük volt, azt megsokszorozva kapták vissza. Hát ez a mai fő üzenet. Hát ennek a nyomán kell elindulnunk, hogy megértsük, mit jelent Jézusnál a számolás. Mit jelent a krisztusi matematika? Mert az akárhogy is nézzük most az elején, kiderül, hogy az nem olyan, mint a mi matematikánk. Az nem olyan, mint a földi. Itt valami nem stimmel. Állj! De! Csak ez stimmel. A miénk az, ami nem igazán stimmel. Itt most ennél az igénél, testvérek, a mindennapi kenyér titkánál vagyunk. Amikor imádságban, a mi atyánkban is kérjük, add meg a mi mindennapi kenyerünket. Mit is jelent ez valójában? Mert az biztos, hogy ez nem logikus, matematikailag nem kiszámolható osztozkodásról és osztásról van itt szó a kenyér kérdésnél. Tehát valakitől elveszem, de ettől nem lesz nekem több. Valakinek odaadom, ettől sem lesz több a számok törvénye alapján. Vagy mégis lehet több? Lehet több, ha valakinek adok? Lehet több nekem? Attól, hogy én odaadom, amim van. Emlékezzünk csak vissza, Keresztelő János egy igében nagyon szépen elmagyarázza ezt. És ebből szeretnék is felolvasni egy kis részletet. Azt mondja, amikor prédikál a pusztában, Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs. És akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. És akkor a vámszedők is oda mennek hozzá, és kérdezik, hogy mit tegyenek. Mester, mi mit tegyünk? Semmivel se hagysatok be többet, mint amennyi megvan szabva. Aztán oda mennek a katonák, mi pedig mit tegyünk? Nekik is felel, senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok. Elégedjetek meg a zsoldotokkal. Ez azt jelenti, hogyha mindenki megelégszik azzal, amit Istentől kapott, amit az Úr ajándékként neki az életben odaad, legyen az kevés, legyen az sok, ha ezt valóban megtesszük, akkor a krisztusi számolás szerint élünk. Akkor az ő útján tudunk járni. Ha csak azzal a picivel is, amin van, megelégszem. Sőt, ha azt én továbbadom, na akkor következnek a csodák. Akkor jönnek az életemben azok, amelyeket én hiába osztok, hiába szorzok, nem tudok kiszámolni az én fejemmel. Akkor jön az, hogy másképpen fogok állni a hó végén. És lehet, hogy nem anyagiakban kereszt értsem. Elkezdek gazdagodni. Mert osztok. Mert adok. És nem tartok. Nem ülök rajta. Hanem amit Jézus tett, hogy odaadja a tanítványoknak. Miért? Hogy továbbadják. Jézus ad neked valamit, amit ma tovább kell adnod. A kérdés már csak az, hogy mi az a valami. Mi az, amit te kapsz tőle? Mi az, amit te kértél tőle valaha, valamikor? És most adja meg. És lehet, hogy te nem emlékszel rá. Mert van olyan. Lehet, hogy nem jut eszedbe, hogy mit kaptál te? Mit kértél te Istentől? És most mégis megadja. Hát gondolkodjunk el. Gondold végig. Mert az élet egyik leglényegesebb kérdésénél állunk most meg, mégpedig az összehasonlításnál. Mert az ember állandóan összehasonlít. Folyamatosan csinálja ezt. Minden nap. Én magam is. Tudom. Hát ki a szegényebb? Ki a gazdagabb? Ha nekem megvan az, ami másnak nincs, akkor ő szegényebb, ugye? Ha nekem megvan az, vagy ha másnak megvan az, ami nekem nincsen, akkor ő a gazdagabb. Aztán állandóan ez megy. Hasonlítás, számolgatás, de miért? Miért tesszük? A mi életünknek, testvérek, ki kell mondjuk, ez a logikája. Talán ez egy bűnös logika, ami megmaradt bennünk, mióta elkövettük az ősbűnt, amit Ádám és Éva elkövetett. Nagyobb leszel te annál, mint aki most vagy, olyan leszel, mint az Isten, így van, csak egyél a fáról. Több. Hát több leszel, több kell. Én nem elégszem meg azzal, ami most vagyok. Nem elégszem meg azzal, hogy örök életet adott az Isten. Nem elégszem meg azzal, hogy itt élhetek az Édenkertben. Most Ádám fejével, meg Éva fejével próbálok gondolkodni. Próbálunk. Nem. Nekem valami... Nem elégszem meg azzal, hogy az agyam 100%-át használom, és szinte csodákra vagyok képes. Mert az Isten úgy teremtett meg, nem elégszem meg azzal, hogy nem vagyok beteg, és hogy nem fogok meghalni. Nem elégszem meg azzal, hogy az állatok nyelvén értek, és amit mondok nekik, azt teszik. Testvérek, ilyen volt az első emberpár. Erre volt képes? Nem, nekik több kellett. És pontosan itt, az ördög itt furakodott be. Ennél a lényeges kérdésnél, hogy több. hogy több kell. Miért? Több kell. Nem jó itthon. Menjünk Angliába. Menjünk az USA-ba, menjünk Franciaországba. Ott úgyis kenyérből van, meg kolbászból van, meg aranyból van minden, meg az utcák is. De ha így van, akkor azt is a magyarok rakják le, az biztos. Nem ők, hanem ők rakják le velünk, mert minket dolgoztatnak. Tudom, családomból is vannak kint páron, már lassan egy évtizede. Miért? Mert több kellett. Ezért mennek el. Mert nem elég. Testvérek, az egyiknek van, a másiknak hiányzik, a másiknak nincs. Az egész világ a mi szemünkben egy nagy mérleg. Gondoljuk. Világunkban minden a matematikára épül, a sokra és a kevésre. Talán ez tesz tönkre barátságokat, talán ez tesz tönkre jó házasságokat. Talán ez mérgezi meg a gyermekszülő és unoka kapcsolatokat. Talán ez furakodik be, igen, igen, a szociális helyzetünkbe, a politikába, az iskolába, az oktatásba, a gyülekezetekbe, sajnos a sok, meg a kevés. Az összeadás, meg a kivonás. Hittük volna, hogy a matematika ennyire befolyásolni képes a világunkat? Hittük volna, hogy az ördög képes felhasználni az összeadást, a kivonást? Csak hogy bennünket jobb életbe taszítson. Testvérek, az Úr egy másik utat kínál számunkra és számotokra. Isten világa nem ilyen. Ott fordítottak a dolgok. Amikor a tanítványoknak Jézus tudatosan oszthatatlan számokat mond és mutat, azt akarta ezzel elmondani, hogy Isten ajándékai nem a matematika, logika szerint osztódnak. Nem e szerint megy a csoda. Bizony. Mire gondolok itt? Az egyik kevesebbet kap, de több lesz belőle. Látunk már ilyet. Talán van is ismerősünk. Talán ismerek ilyen embereket. Miért? Hogy lehet? Kevesebbet kap, de több lesz belőle. Mit csinál vele? Hogy lehet ez? És nem tudjuk megmagyarázni. Hát persze, hogy nem tudjuk. Mert ez Isten műve. Nem tudjuk megmagyarázni. A másik sokat, de ugyanannyi lesz. Másik sokat kap, de ugyanannyi lesz. Nem történik vele semmi. Mondjuk azt, hogy stagnál. Az egyik ember megkapja a kegyelmet, és békében, rendezett családban nő fel, tanították, elvégzi az iskolát, minden egyenesen megy neki az életében, a másiknak meg nem. És emberi logika szerint erre azt mondjuk, hogy ez nem igazságos. A másiknak igen, nekem nem. Vagy nekem igen, a másiknak nem. De testvérek, mi lenne, ha egyszer megpróbálnánk azt, hogy nem hasonlítunk össze? Mi lenne, ha ezt kikerülnénk egy kicsit? Próbálkozzunk meg ezzel. Elmondom, hogy az Úr Jézus engem megszabadított ettől. És most egy szabadabb életet élhetek magam is. Lelki pásztorként, de emberként is. Hívő emberként, fiatalként. Hogy elkerülöm az összehasonlítást. És boldogabb az életem. De tényleg. Miért kell a kettőt összehasonlítsam? Jézus úgyis külön-külön lát mindenkit. Külön-külön. Mindenkit önmagához mér, nem egymáshoz mér bennünket, elnézést, hogy újjal mutogatok, de nem egymáshoz ér mér bennünket Jézus? Hát nem az érdemeink alapján, nem a hajunk szépsége alapján, nem a szép szemünk miatt, nem a gyönyörű lágy hangunk miatt, nem a magasságunk miatt, nem a kicsiségünk miatt, nem a gazdagságunk, vagy épp a szegénységünk miatt. Nem, testvérek, Jézus magához mér. Ez egyszerű kérdés, egyszerű válasz. Nem azért vagyunk fontosak neki, amik vagyunk, hanem mert fontosak vagyunk, mert értékesek vagyunk. Testvérek, mi azt érezzük, hogy elvettek tőlünk valamit, ha kevesebb van nekünk. Azt érezzük, hogy megfosztottak bennünket, ha kevés van. Miért érezzük ezt? Pedig nem így van. Nem vettek el semmit. Ez a mi gondolatunk. Nem mérleg. Nem mérleg az élet. Nem mérleg a világ. Ezt vegyük észre, hogy nincs összehasonlítás Isten világában. Nincs. Kerüljük, hogy összehasonlítsunk. Láthatod azt, hogy az egyik gyermekem, vagy gyermeked az általad megítélt jó úton jár. A másik meg nem boldog igazán. Láthatod azt, hogy két úton járnak. Ez igaz. Két út ez. De nem kevesebb az egyik, és nem több a másik. Isten ugyanúgy hívja magához a tékozló fiút, aki elhagyta a házat, mint azt a tékozlót, aki otthon ül. Mert az is tékozló. Erről nem szokott beszélni az evangélium. Így pedig benne van. Erről nem szoktunk beszélni, igehirdetők, de ott van benne, nem tagadhatom le, hogy ott van benne az üzenetében. Hogy bizony az is tékozló, aki otthon ül, és hallgat az apja szavára. Csak nem mindig. És kitér tőle, és fellázad, ugyanúgy, mint a kicsi öccs, aki elhagyja a házat. Testvérek, mindkettő tékozló. Isten ugyanúgy hívja magához mindkettőt. Csak a mi szemünkben léteznek összehasonlítások. Azt hiszem, hogy ha a másiknak jobban megy, az egy út. Ha nekem kevésbé megy jobban, az is egy út. Istenhez visz, azt gondolom, mindkettő. Ha valaki Istennel jár, akkor nem lehetséges, hogy olyan legyen, hogy letérjen arról az útról, hogy ő hozzájusson. Istenhez jut mindkettő. Nagy kérdés, hogy miért? Miért így, és miért úgy? De engedjétek meg, hogy erre én most ne válaszoljak. Mert nem tudok. Mert ez a titok az Istené. Az Úré a titkok. Ő a titkok őrzői. Vagyis őrzője. És lehet, hogy én hallom Isten szavát, testvérek, de semmiképpen nem több, mint az, amikor valaki nem hallja. Tudjátok, miért nem több? Mert egyszer meg fogja hallani. Egyszer az életében akkor is be fog törni az Úr, bekopogtat, nem betör, de ott lesz az életében. Valamilyen módon, valamilyen formában, valaki által, valami által meg fog jelenni az életében. Akárhogyan is igyekszem kerülni, akárhogyan is nem hiszek benne, akárhogyan is elfordítom a fülemet attól, hogy én ne halljam, de akkor is fogom. És miért? Mert folyamatosan beszél. Miért? Mert folyamatosan szeretne tájékoztatni. Téged, hogy létezik másik út, hogy létezik a megváltás, hogy létezik az örök élet, hogy létezik Jézus Krisztus mind a mai napig, a te életedben is. Ezt a keresztény embernek nagyon jó lenne megérteni, megjegyezni, és mindazoknak, kik nem keresztények. Hogy úgy beszéljünk a többleteinkről, hogy a másik megértse, hogy ő nem kevesebb. Hogy bár nekem van, de az ne legyen lenézés. Az ne legyen fellegzés, az ne legyen büszkeség, hanem legyen hála. Hála, és legyen kérés az Isten felé. Lehet, hogy nekem van valamim, ami másiknak nincs, de neki még sincs kevesebbje. Mert Isten kezében van ez a világ, és az akarata nélkül itt semmi nem történik. Ő nem a matematika szabályai szerint oszt, tud úgy adni, hogy nem vesz el senkitől semmit, testvérek. Ez a csodálatos, hogy tud úgy adni, hogy nem vesz el senkitől semmit. Hát így adta Jézus Krisztust nekünk, és ennek a bűnös világnak. Úgy adta, hogy nem vette senkitől semmit. Istennél nincsen igazából összeadás, meg kivonás, meg szorzás, meg százalékszámítás. Nála osztás van, és egyenlőség van a maga kegyelme és szeretete szerint. Ha most ezt képletben le kellene írni, akkor azt mondanám, szeretet plusz, az a szeretet meg, kegyelem, egyenlő megváltás. Egyenlő Jézus Krisztus. Szeretet plusz kegyelem. Egyenlő Jézus Krisztus. És testvérek, ha az örökké valóságot nézzük, azt tekintve ez az egy összeadási képlet, amelyet innen a földi életből tovább viszünk majd a halálunk után. Ez az egy összeadási képlet, ami megmarad. Minden elmúlik. Minden elmegy. De mikor elérkezik az utolsó pillanat, az utolsó óra, és nem tudom, hogy hogyan. Nem tudom, mikor. És miképpen. De akkor ez az egy fog megmaradni, és csak ez fog számítani. Ez az összeadási képlet. Megvolt-e benned? Szeretet plusz kegyelem, egyenlő megváltás, Jézus Krisztus. Tovább tudod-e vinni ezt a képletet? Meg tudod-e érteni ezt? Erről beszél a tanítványoknak Jézus. Ezért kérdezi, hogy még mindig nem értitek? Kérdés. Három kérdése volt Jézusnak. Azt mondja, hogy hány kosarat szedtetek tele kenyérdel a bokkal az 5000-nek? Aztán a 4000-nek hány kosarat szedtetek össze kenyérdel a bokkal? És a végén pedig megkérdezi, még mindig nem értitek? Két példát is ad, és a kettőből se értik. Még mindig nem értitek. Nekünk hány példát kell adjon Jézus Krisztus az életünkbe, hogy megértsük? Hány példát? Hányszor kell bemutatkozzon? Hányszor kell megmutassa önmagát? Hogy elhiggyük, és hogy megértsük. Hányszor? Még mindig nem érted? Lehet, hogy ma pont ő kérdezi ezt tőled. Még mindig nem érted. Testvérek, az ember igazából sokszor csak önmagához hasonlítja önmagát is. Minden összehasonlítgatás végül is a belső egységnek, az igazi életnek a hiánya bennünk. Jézusnak a hiánya a mi életünkben. Ha összehasonlítunk, azt azért tesszük meg, mert nincs teljes mértékben Jézus Krisztus a mi szívünkben 100%-osan. Ha ott lenne, akkor nem hasonlítgatnánk. Próbáljuk meg. Én is csak próbálkozok, nem mondom, hogy megy nekem, csak próbálkozom. Próbálkozom. Próbáld meg te magad is. Mert a kenyér az nem más, mint az élet. Jézus az élet kenyere. Ő azt hozza szét, azaz saját magát. És ez valójában egy lehet. Egy. Jézusról ezért olvassuk mindig ezt a három mozdulatot, hogy vette, megáldotta és megtörte. Mert valójában az életét adta, törte és osztotta. Ez is három. Ez is három. Adta, törte és osztotta. Szét mindenkinek. Mindenben önmagát adja, mindenben önmagát törte össze, és mindenben önmagát osztotta szét. Kinek? Neked. Neked. Nem tudunk belőle kibújni, nem tudunk nélküle semmit tenni Jézus Krisztus nélkül. Ő hívott minket erre a világra, és ő teszi ránk a saját keresztjét, ő áld meg bennünket alatta, e kereszt alatt. És mindannyiunkat egyenként ő, a kenyér, ő adja magát. Értem. És ez igazán, ez valójában a kenyérnek a titka. Testvérek, elveszi szemünk elől azt a látszat mérleget, amely összehasonlít. Amely mindig ott lebeg előttünk. Amelynek az elvételéből elvezet bennünket, oda, ahol lennünk kell. Elvezet az élet igazi értelméhez. Mégpedig önmagához. Így legyen ez a te életed is. Amen. Válaszul, testvérek, az Úr szavára, énekeljük el a 438-as számú éneknek a 9. versét. 438-as ének 9. verse, megelégítvén lelkünket az étel. Fohászkodik az ő Istenéhez. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget. Csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. És asztal terítesz nékem ellenségeim szeme láttára, s megkened fejemet olajjal, és csordultig van poharam. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Urunk, örökkévaló atyánk, köszönjük neked hálás szívvel, hogy te közölted velünk a te üzenetedet. Nincs szükségünk összehasonlításra, nincs szükségünk mérlegre, és életünkben a számológépekre, hogy valóban osszunk, szorozzunk, kivonjunk és százalékot számítsunk a mi életünkkel és a mások életével a kapcsolatban is. Engedd meg, Urunk, hogy mi magunk valóban te hozzád mérjük magunkat, ne pedig egymáshoz. Engedd, hogy így tudjunk elszámolni. Engedd, hogy így tudjon gazdagodni az életünk, fiad, Jézus Krisztus által. És drága jó Urunk, így kérünk ezért a közösségért, gyülekezetért, itt Csobánkán. Így elégítsd meg a mi életünket. Így támogasd, így pártfogold gyászoló testvéreinket. Így emeld ki őket a fájdalomból, a gyászból. Így vigasztald őket a te szent igéddel, hogy a te fiad, Jézus Krisztus, a feltámadás és az élet. Atyánk, ő a lelki kenyérünk, őt vehetjük magunkhoz nap, mint nap, és valóban ő által teljesedhet ki mindaz, amit te elterveztél a mi életünkben. Így kérünk, atyánk, a mi betegeinkért, fáradtainkért, egyedülállókért, magányosokért, családosokért, gyermekekért, fiatalokért, szülőkért és nagyszülőkért. Mindazokért, Istenünkik, előtted hajtják meg a fejüket, kulcsolják össze kezüket, vagy hajtanak térdet. Kérünk, Istenünk, figyelmezz a mi imánkra, csendesítsd el a mi szívünket, és valóban add meg nekünk azt az örömöt, és azt a boldogságot is, amelyet te magad kínálsz az örök élet által. Mindezt kérünk, Urunk, hallgass meg egy csendes percben, melyben elég visszük személyes könyörgésünket magunkat. Köszönjük, atyánk, hogy meghallgattad könyörgéseinket. Kérünk, erősítsd meg hálánkat, kérésünket, úgy, ahogyan a te fiad tanított imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsánat meg védőnket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk végezőnek. És ne vigyünk el kísérülésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a csökség mindenkinek. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük az elmúlt heti munkát, segítséget. Így a temetői vihar utáni favágást, építkezésben nyújtott segítséget is pomázon. Hirdetem a testvéreknek, hogy csobánkai gyülekezetünkben folytatjuk az imaterem székeinek a megújítását, illetve az új székeknek a beszerzését még mindig lehet adakozni, tudván azt, hogy az Úr megáldja a jókedvű adakozókat. Megjelent gyülekezetünknek az áldás békesség újságja is, a legfrissebb száma, így lehet támogatni 800 forinttal is az újságnak a sokszorosítását, kiadását. Természetesen ez az újság ingyenes missziói célokat is szolgál. És örömmel jelzem a testvéreknek, hogy megjelent Sebestyénné Jáger Orsolya lelkipásztor testvérünk az Idők vonulata című verses kötete, ezt 1200 forintért lehet megvásárolni. 2016. augusztus 6-án 4 óra 30-tól, tehát 4:30-tól presbiterek és családjaik számára szeretett vendégséget szervezünk gyülekezeti házba, Pomázon. Szeretettel várjuk a testvéreket, még többször fogjuk hirdetni. Hivatali rendet is hirdetek Pomázon, így a nyári időszakban is egyben a szabadságok idejében. Hétfőn 9 órától 12 óráig, szerdán 14 órától 18 óráig, pénteken pedig 9 órától 12 óráig van ügyeletünk. Harang szólt 2016. július 1-én elhunyt 43 éves korában Stantic Juliana született Csákó Julian, a testvérünk temetése 2016. július 20-án 11 órakor volt Csobánkai temetőben. Gyászoló testvéreink, kívánjuk és kérjük Isten vigasztaló szeretetét, kegyelmét, hogy hordozza őket mély fájdalmukban, és bátorítsa őket a feltámadás reménységében. 2016. július 7-én elhunyt 83 éves korában Vesszős Istvánné született Jenei Magdolna testvérünk, temetése 2016. július 22-én 11 órakor volt a pomázi ravatalozókból. Gyászolókon és a gyászoló családon legyen Istenünk vigasztalása. Elhunyt 2016. július 13-án Cigányi László testvérünk, temetése 2016. július 29-én lesz 15 órakor a pomázi ravatalozóból. Házasságkötések megáldását szeretném hirdetni. 2016. augusztus 6-án 14 órakor kéri Isten áldását közös életükre Nagy István Tamás és Ádány Barbara testvérünk. Ugyanúgy 2016. augusztus 13-án 15 órakor kéri Istenünk áldását közös életükre Csiszár László testvérünk és Bíró Krisztina testvérünk. Isten gazdag áldása legyen az ő döntésükön és házasságkötésükön. Hirdetem azt is, hogy megkereszteljük a mai istentiszteletünkön pomázon Antal Noel Jánost. Isten áldása kísérje a családot és a gyermeket. Hirdetem napközis táborunkat, melynek ideje 2016. augusztus 15-e és 17-e között lesz ez a gyermektábor. A gyermektáborban óvodáskortól a 7. osztályt befejezett gyerekig mindenkit szeretettel várunk, nagyobbakat természetesen az ifjúsági táborba, melynek a jelentkezési ideje sajnos már lejárt, de ha még valaki szeretne jelentkezni, azt mi szívesen várjuk. A tábor költsége a napközis tábornak 3000 forint, két gyermek esetén 5000 forint, három gyermek esetén pedig 7000 forint, mely tartalmazza a 10 órai, az ebédet, az uzsonnát, az utazásokat, a belépőket és a foglalkozások költségeit. A részvételi díj pedig folyamatosan fizethető a szervezőknél, vagy a lelkészi hivatalban, legkésőbb augusztus 1-ig. Hirdetem ifjúsági táborunkat is, augusztus 8-ától 13-án Jézus mondja, én vagyok. Ez pedig az érsekvadkerti Korping erdei házban lesz ez a tábor. Jelenleg ifi segítőkkel és csoportvezetőkkel együtt 16-an vagyunk. Ennek a tábornak az költsége 25.000 forint, mely minden költséget fedez, amely felvetődik itt a tábor során. Testvérek, hirdetem az alkalmakat is a héten. Kedden lesz bibliaórai Csobánkán, este 6 órától. Kék kereszt alkalom lesz pomázon 6 órától. Szerdán lesz bibliaóra pomázon 6 órától. És pénteken pedig ifjúsági órát tartok 7 órától pomázon a gyülekezeti teremben. Vasárnap istentiszteleten találkozunk itt Csobánkán 9 órától, 10 óra 30-tól pedig pomázon találkozunk, melyen megkereszteljük Hankó Bencét. Így legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, a mi Urunk Istenünk. Így pedig záró énekünket énekeljük testvérek, istentiszteletünk végéhez közeledve a 265-ös számú énekünknek a 4. versét. 265-ös számú énekünk 4. verse. Utad van számtalan sok, Uram, és eszközön. Mert nem mindenki képes elfogadni ezt a beszédet, csak az, akinek megadatott. Aki el tudja fogadni, fogadja el. Így legyen mi velünk az Úr Jézus Krisztus szeretete. Ámen. Arra kérném Gondok urat, hogy fogjon között a testvérekkel, mi átmenjünk pomázra. Áldás, békesség, Isten áldjon meg.